Thank you. Tenni, akkor kérem azokat a testvéreket, hogy hagyják kibontakozni azokat, akik még nem voltak jelen egy ilyen, pontosabban ezen az előadáson, és hadd gondolkodjanak ők is. Persze aztán lehet nekik segíteni, hogyha nem találják a választ, bár nem hiszem, hogy olyan bonyolult lenne. Tehát akkor folytatjuk, ahogy a mai nap témája, ugye az advent mozgalomnak a részben missziós lelkületen, részben a testvéri közösség, részben az igekutatásban lévő buzgalmuk volt. Ezt folytatjuk valahol ezen a délutáni kis vetítésen is. Igét jobbat nem is tudtam volna választani, mint Jelenések könyvének ismert sorait a 10. fejezetből. Ugye János apostol, miután az angyaltól átveszi a könyvet, ezt írja. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és amikor megettem azt, megkeseredett a gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked, sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől, illetve előtt. Ugye, így is helyes a fordítás. Az ige ugye arról beszél, hogy egy nagy csalódás érte az advent mozgalmat, amiről ma már volt szó. Egy olyan csalódás, ami részben az emberi elképzeléseiknek köszönhető. Részben annak köszönhető, hogy nem tanulmányozták, mondjuk mi, ugye, nagy okosan azt, hogy nem tanulmányozták eléggé pontosan a Szentírást, illetve eléggé mélyen, de másfelől pedig ez Istentől elrendelt dolog volt, Istentől tudott, és már 2000 évvel korábban Jelenések könyvében megírt csalódás volt. A csalódás után ugye azt is itt olvashatjuk, hogy az Isten nem veti el őket ennek ellenére sem, sőt, azzal a feladattal bízza meg őket, hogy folytassák, hogy folytatniuk kell a prófétálás munkáját, az ige hirdetésének, a három angyal üzenetének a továbbadását, amit Istentől vettek, Istentől megértettek, népek, nemzetek, nyelvek, királyok előtt. Ennek a munkának egy nagyon pici szeletébe szeretném most, hogyha be tudnátok pillantani velem együtt. Rengeteg ilyen történetet el lehetne mesélni, amit én most itt el fogok mondani nektek. Ez csak egy kiragadott kis esemény, egy nagyon pici részlet ebből a mozgalomból, illetve nem is advent mozgalom, hanem ekkor már egyház, amiről majd most a történetünk szól. De hogy az egészet egészében lássuk és megértsük, ezért egy kicsit messzebbről kell indulnom, mint egy 100 évvel korábbról, hogy a mi testvéreink a missziót megkezdték volna azon a területen. Az első kérdésemre a gyerekek is talán tudják majd a választ, bár nem maradt itt sok kicsi. Mi a közös a két képen? Mi a közös? Igen, valaki mondta, a neve. Ugye a csokoládének is Bounty, és a hajónak is. És ha ennyit itt megemlítettem az elején, akkor szerintem már is sokatoknak eszébe jut erről a hajóról valami, mert nyilván nem a csokoládéről fogok beszélni, hanem a hajónak a történetét szeretném vázolni előttetek. Mivel több film is született ezzel kapcsolatban, illetve hát ez egy elég ismert történet, bár inkább angolszász területen, ahol ez a történet lezajlódott, ugye ez egy angol hajó volt, és majd mondom a történetét, de a lényeg az, hogy ezzel a címmel is megjelent egy film, hogy a Bounty, és azzal is, hogy Lázadás a Bountyn, neves színészekkel. A történet a következő, és majd elérünk oda, hogy miért jelentős ez. 1787. december 23-án hajózott ki ez a kereskedelmi céllal útnak indított Bounty nevezetű hajó, aminek a parancsnokául a William Blight kapitányt jelölte ki Anglia királya. Azt a Blight kapitányt, aki korábban Cook kapitánnyal, bizonyára Cook kapitány neve is ismerős előttetek, felfedezte a sarkvidéket, azt feltérképezte. William Blight Cook kapitánnyal másodtisztként részt vett ezekben a sarki expedíciókban. De most egy egész más feladatot kapott. El kellett mennie Tahiti szigetére egy 40-50 fős legénységgel, a hajójával, a Bountyval, és onnan majomkenyérfa, illetve kenyérfa csemetéket kellett összegyűjtenie, minél többet, hogy azt Indiába elvigye, itt vannak ezek a már kifejlődött fák, Indiába elvigye, ugye India ekkor még Angliának a gyarmata, ahol jelentős termelés folyik az anyaország Anglia számára, és táplálékul vitték ezeket a fákat, hogy a terméséből az ott dolgozó munkásokat tudják táplálni. Tehát több ezer csemetét, tövet kellett szállítaniuk, nem csak a Bountynak, más hajóknak is, egy ilyen célzattal, hogy ott a munkákat tudják nem csak folytatni, hanem növelni is a hatékonyságát, és még több embert tudjanak alkalmazni. Blát kapitány, tehát ahogy láthattátok is itt az előző képen, 1787. december 23-án, ugye karácsony előtt egy-két nappal a legénységével útnak indult, és meg is érkezett Tahiti szigetére, ami mutatok róla egy-két képet, földi paradicsomnak bizonyult. Különösen gondoljatok arra, hogy milyen emberek voltak ezek a matrózok, akiket a kapitány magával vitt. Talán, ha azt mondom, hogy szeretvetett népség, az a legszebb kifejezés. Ugye ezek nagyon sokszor bűnözők voltak, akik így találtak munkát. Nagyon sok árva gyerekként felnőtt ember volt közöttük, akiket az utca nevelt. Tehát ezek kifejezetten durva, faragatlan, nyers, indulatos, és lehetne sorolni még a negatív jellemzőket, milyen matrózok voltak, akik a kapitány keze alatt azért Tahiti szigetén pár hónap alatt elvégezték a feladatot, összegyűjtötték ezeket a fákat, berakották a hajóba, és készen álltak, mint egy fél évvel a kikötés után, hogy Tahitiről útnak induljanak India felé. Igen, ám, de mielőtt indultak volna, egyre másra jöttek a hangok a legénység köréből, hogy hát olyan gyönyörű itt, olyan szép az élet, nyilván összemelegedtek a helyi benszülött nőkkel is, volt, akinek több is volt, amit a benszülöttek egyébként egész jó néven vettek, mivel ez számukra kitüntetés volt, hogy fehér embertől lehet gyermekük. Tehát valóban úgy éltek, amilyen módon és amilyen helyzetben még előtte soha. És próbálták a kapitányt rábírni, hogy maradjanak, de hát a kapitány nyilván egy lelkiismeretes angol úriember volt, és azt mondta, hogy hát nem, feladatunk van, el kell vinni ezt Indiába. Elindultak a hajóval tovább, még itt Tahitiról láthatunk egy-két képet, hogy elképzeljük, hogy talán mi sem annyira erőltettük volna, hogy menjünk vissza padlót mosni, illetve hánykolódni a tengeren megint újabb hónapokon keresztül. Elindultak, de nem sokkal, pár hónap, sőt egy pár hét igazából leforgása alatt annyira felerősödött ez a hang a legénység körében, hogy 1789. április 28-án, tehát itt láthatjátok a világtörténelmen, ugye a nagy francia forradalom idején járunk, április 28-án a kora reggeli órákban, amikor a kapitány még pizsamában volt a szobájában, akkor tört ki tulajdonképpen a lázadás, persze ez napokkal korábban megkezdődött ennek a szervezése. A legénység több mint a fele összefogott, és ahogy említettem, a kapitányhoz a hálószobájába bementek, aki ugye ott fegyvertelenül egy szál éjjeli pizsamájában volt. Kitették a mentőcsónakra a vele hűséges, a hozzá lojális emberekkel. Ez mintegy 14-5-6 fő volt, és Isten segítségével útjukra bocsátották őket. William Blight kapitánynak mindössze egy tájoló állt a rendelkezésére és az összes hajózási ismerete. Ezek elegendőek is voltak ahhoz, hogy a legközelebbi szigetig elhajózzanak, ahol aztán egy komolyabb, egy nagyobb angol kereskedelmi hajót bevárva hazaértek Angliába, és otthon pedig a Tengerészeti Akadémián azonnal feljelentést tett, ahol kivizsgálták az ő felelősségét is, egyébként megállapították, hogy nem felelős a lázadásban. A következménye az lett, hogy több hajót küldtek a Bounty után, hogy keresse, felkutassa, felhozza haza a hajót is, és a legénységet is, nyilván büntetésüket kiszabva. Ez egy másik történet, ez most nem a mi feladatunk. A lényeg az, hogy tehát 1789. április 28-ától ez a Bounty nevezetű hajó visszafordult Tahiti szigetére, ahol is a benszülöttek nagy örömmel fogadták őket. Egy darabig itt maradtak, de aztán arra gondoltak, hogy hát ha itt maradnak, akkor előbb-utóbb meg fogják találni őket, mivel ez lesz az első hely, ahol keresik őket majd a követésükre, a felkutatásukra küldött tengerészeti flotta, illetve azok, akiket ezzel megbíznak. Ezért Ezért elhatározták, hogy odébb állnak, és keresnek egy másik szigetet, ahol boldogan földi paradicsomi állapotok között élhetik életüket. El is indultak, és 1790. január 15-én megpillantották azt a szigetet, amelyet a térképeik szerint, nem létezett. És valóban így volt, ekkor tájt még ezt a szigetet nem jegyezték a térképek, ezért arra gondoltak, hogy itt ki fognak kötni, hiszen ez a sziget nincs is rajta a térképeken, itt soha nem fogják megtalálni őket. Ez a sziget egyébként nem egy hatalmas sziget, ezért sem szerepelt a hajózási térképeken. Egy pár kilométer hosszú és egy kilométer sincs a szélessége. Ezen a szigeten Pitkinként említik, kötöttek ki, amely szintén mondhatjuk azt, hogy olyan volt, mint egy földi paradicsom. Művelésre alkalmas terület is volt rajta, annak ellenére, hogy ilyen pici. Azon kívül gyümölcsösnek is volt megfelelő terület. Tehát forrás is található, nyugodtan tudtak ott éldegélni. A kicsit előre szaladva, aztán visszaugrunk majd. A sziget egyébként mind a mai napig ilyen alacsony létszámú. A főváros lakossága 51 néhány fő, és az egész sziget lakossága 74-75 fő, ha jól emlékszem. Itt azt láthatjátok, hogy a piac körülbelül mekkora, ott az út két oldalán kirakják a terményeiket azok, akiknek van valami, és akkor meg lehet nézegetni, meg lehet vásárolgatni. Egyébként ez a gyümölcs, a jellegzetes gyümölcs, amiből nagyon sok van a szigeten. Na tehát a lényeg az, ez egy Pitkin szigetekről való bélyeg, ami jól ábrázolja azt, hogy mit csináltak ezek a matrózok, ahogy kikötöttek, tanakodtak, és úgy döntöttek, hogy felgyújtják a hajót, a Bountyt, mivel egyrészt, hogy ne vegyék észre, mégse, ha véletlenül arra vetődne valaki, másrészt pedig, hogy ne legyen közöttük áruló, aki meggondolván magát elmegy, elviszi, elköti a hajót, és aztán feljelenti őket, és elmondja, hogy hol rejtőznek. A hajóból mindösszesen a vasmacska maradt meg, ez mind a mai napig ott található a szigeten a polgármesteri hivatal előtt, a fővárosban. Ez a vasmacska az egyetlen emléke, az egyetlen tárgyi bizonyítéka annak, hogy a Pitkin létezett, illetve hát vannak még ugye az írásos dokumentumok, hogy a Bounty hajó létezett, elnézést. Az első kérdés, amire most várom tőletek a választ, hogy ilyen gyönyörű, idilli körülmények között, ahol tényleg a természet által minden adva volt, és hát ahogy mondom, a család életben is, ha nem is annyira a bibliai keresztény elveket követték, mert ezek az emberek egyáltalán nem voltak azok, mindenkinek volt bőségesen hát hogy is fejezem ki magam szépen, a házas életből kijutott mindenkinek bőven. Mi volt az, amivel nem számoltak? Mit gondoltak? Mi volt az, ami egy ilyen nyugalmas, békés, távoli szigeten szerintetek felboríthatja a békességet, a rendet, Laci? Így van. Azt mondta Laci, a saját természetük. Így van. Az emberi természet, ugye nem tudom ki az, aki közületek olvasta a Legyek Ura című ifjúsági Golding regényt. Igen, köszönöm szépen. Illetve nem is annyira ifjúsági, de azért nekünk iskolában volt kötelező. Az emberi természet, ami a bűnös emberi természet, ugye tegyük hozzá, saját természete az embernek romlott állapotában, amit a legjobb feltételek közé is helyezünk két embert, már akkor azonnal megrontja, ugye, azt a nem csak lelki légkört, hanem mindent, amit körülvesz. Ez csak azért van itt ez a kis kép, hogy lássátok, hogy milyen messze volt mindentől ez a sziget. Ugye Párizs 15 ezer kilométer, London is szintén majdnem 15 ezer, New York 9300, a déli sark 15 ezer kilométer, és lehetne sorolni itt mindentől irtózatos távolságra ez a sziget. Tehát nyugodtan élhettek volna békében, de nem. Nagyon hamarosan, tehát rövid idő után, hogy kikötöttek, a helyi gyümölcsből alkoholt készítettek, ami tovább rontotta a helyzetet, illetve nem voltak megelégedve azzal a két-három feleséggel, amelyeket magukhoz vettek Tahitin, elkezdték egymást gyilkolászni a nőkért egyrészt, másrészt pedig az uralomért. Ma itt mi reggel beszélgettünk, felmerült a ki a nagyobb kérdés a tanítványok kapcsán. Hasonló ütötte fel a fejét, nem egy apostoli körben, hanem egy matrózok körében. Ki legyen a főnök, ki legyen a főnök helyettes, ki legyen a segédmunkás, akinek el kell végezni mindent. És hát ez oda vezetett, hogy gyakorlatilag kiirtották egymást, két ember maradt életben az eredeti legénységből. Mi, ugye idáig azért érzitek, hogy nem egy szép és nem egy keresztényi történet, és nem is azért mondom el, hogy mert ebből sok tanulságot le tudunk szűrni, hanem majd a folytatásból. Az egyik, aki életben maradt, ez a John Adams nevezetű illető, aki látva azt, hogy mi történt a társaival és vele is, elgondolkodott, és azt mondta, hogy itt valamin változtatni kell, ez így nem mehet tovább, mert meg fognak halni a gyermekeink, az asszonyaink és mi magunk is. És nyilván valahogy idézőjelben a véletlen is a kezére játszott, persze véletlenek nincsenek, felnyitotta valami oknál fogva a hajóládát, amit még a hajó felgyújtás előtt kivettek a hajóból, és mit gondoltok, mit talált a ládában? Így van, megtalálta a Bibliát, a Bonti Biblia azóta is ennek a neve, ennek a Bibliának, és elkezdte olvasni a másik társával együtt, akivel életben maradt. És a Biblia olyan hatással volt rájuk, hogy mondhatjuk azt, hogy egy megtérésen mentek keresztül. Nagyon sok mindenben, a gyakorlati életben is változtak, de a felfogásuk az mindenféleképpen. Itt van megint egy bélyeg, a Pitkin-szigeteki bélyeg. Láthatjátok, ott van a királynő mellett a John Adams, és alatta pedig a Bonti Biblia. Annyira ma élő leszármazók is tulajdonképpen ezt tartják a sziget megmenekülésének és az ő életük okának, tehát ezt az egyetlen dolgot, a Bibliát. Nyilván ők az anglikán vallást folytatták, miután megtértek, nem ismertek más vallást, Angliába jöttek, és amit ott láttak, azt próbálták valahogy megvalósítani az életükben. Még egy érdekes dolog, ez a szigetnek a címere, ami érdekes, hogy ott a pajzson mi látható, ugye ott van a vasmacska, a horgony, és fölötte az a Szentírás, igen, az a kis fehér könyv. Tehát ennyire az egész sziget mind a mai napig komolyan veszi, és úgy gondolja, az életét a Szentírásnak köszönheti, hogy a címerben is szerepel a Biblia. És akkor most szeretném azt, hogy egy kicsit térjünk rá arra, hogy hogyan is kötődik ide az adventizmus, illetve miért beszélünk erről. Mindezek a dolgok ugye az 1700-as évek legvégén és az 1800-as évek legelején lezajlottak, de a történetük még 40-50 évvel később is keringett a világon, tehát bejárta tulajdonképpen az akkori világot, és eljutott az adventista, a nagy csalódáson már túlesett, az egyház szervezésében még éppen résztvevő, illetve az egyházat már megszervező, és az még gyenge lábakon álló adventizmus, hetednapi adventista egyházhoz is. Akik, amikor meghallották ezt a történetet, akkor többen az adventista elődeink, nem is tudom, hogy helyes ilyenkor, mi a leghelyesebb szóhasználat, szóval többen közülük úgy gondolták, hogy valamit tenni kellene ezekért az emberekért. Ha már ilyen csodálatos módon megmenekültek, és a sziget még mindig lakott, akkor menjünk el, mondták egy páran, és vigyük el a teljes igazságot számukra. Vigyük el a szombat igazságát, vigyük el a szentély tanát, vigyük el a tiszta élet igazságát, és mindazt, ami nekünk természetes, ahogy mi beleszülettünk, vagy ide keresztelkedtünk, itt ide csatlakoztunk, és tulajdonképpen napról napra ezek szerint élünk. Ezek közül az elsők voltak a képen látható férfiak és feleségeik. A legtöbbet, illetve a legfontosabbat talán arról a Jobb felső sorokban lévő hosszú szakállú férfiről szeretnék mondani, persze róla is csak egy-két mondatot tudok. A neve G.A. Tay, aki elhatározta, hogy feleségével, a felesége pedig itt van a bal alsó sarokban, hogy elmennek erre a szigetre, és visznek számukra adventista irodalmat, röpiratokat, illetve bibliákat. Velük tartottak még a középen lévő házaspár, ez a Gates házaspár, nem tudom, hogy a David Gatesnek rokonai vagy sem, valamilyen ágon, bár elég gyakori név azért Amerikában ez a Gates. A Gates házaspár szintén erre az első útra a Csendes óceánon a T házaspárral tartott, és béreltek egy hajót, és elmentek, és megtalálták őket, és valóban el is végezték azt a munkát, amiért ők oda mentek. Ennek nyomán látható az, hogy a mai napig áll az adventista gyülekezet a szigeten. Itt láthatjátok kívülről, és itt pedig belülről. A lényeg az, hogy az ő misszió munkájuk nyomán a teljes sziget adventistává lett. Tehát minden ember. Aminek aztán a 21. században, tehát ma már vannak hátulütői. Egyébként, hogyha valaki többet meg akar tudni róla, akkor megtudhat a Pitkin-sziget történetéről. Ma már sajnos történtek olyan dolgok is, amelyek nem szép dolgok voltak, illetve az egyház ugye erre hivatalosan reagált, hogy már korábban kizárt bizonyos tagokat. Azért nyilván itt egy belterjesség is ugye eluralkodott, hát gondoljatok el, hogy ez 200 éve ott élnek egymás között, és kevesen voltak azok, akik kívülről jöttek közéjük. Minden esetre annak idején, amikor a adventista elődeink elmentek, akkor egy olyan eredményes munkát végeztek, aminek a nyomán, mondom még egyszer, az egész sziget felvette az adventista adventizmust, az adventista hitet. Olyannyira, hogy ez a kis oldal, amit itt láttok, ez egy korábbi National Geographic számból való. A National Geographic is foglalkozott a Pitkin-szigetek történetével. Itt pedig még egy bélyeg a szigetekről, a Pitkin-szigetről, ami ezt a testvérünket, a Tay testvért ábrázolja, és láthatjátok is, az adventizmus 100. évfordulóján adták ki 1886-tól 1986-ig, akkor volt 100 éves a szigeten az adventista hit. John Tay, pionír, misszionárus, ott olvashatjátok jobb oldalt alul a sorokban. Ő volt az, aki tulajdonképpen ugye bemissziózta és adventistává tette ezt a szigetet. Visszamennék egy pillanatra még a másik képhez, és erről a jobb alsó sarokban lévő férfiről is, aki Kadni Vénként van feltüntetve, illetve így maradt fenn a neve, E.J. Kadni. Az ő története egy kicsit szomorúbb, és csak azért, hogy tudjatok róla, hogy ilyen történetek is vannak az adventizmus történetében, 200 éves történetében, még annyi sem. Ő is elhatározta, hogy miután Tay és munkatársai visszatértek, hogy elmegy nem csak a Pitkin, hanem a közelben lévő egyéb szigetekre is viszi a Szentírást, és viszi a röpiratokat. Szeretné is terjeszteni az evangéliumot, adventista hitet, hármas angyél üzenetet. Egy hajót bérelt a feleségével és még egy-két munkatársával. Elindultak a Kaliforniából, de ők sosem érkeztek meg egyetlen szigetre sem. Hajótörést szenvedtek és odavesztek a tengeren. Voltak ilyenek is tehát az adventizmus történetében, akik sajnos így ért véget az életük, hogy gyakorlatilag nem láttunk eredményt a munkájuknak, nem volt eredménye szemmel láthatóan, mert mielőtt megérkezhettek volna, már meghaltak. Mivel nem jött visszajelzés, ezért a Tay testvér úgy gondolta, hogy akkor ő maga megy el, de most már még többen akartak hozzá csatlakozni egyrészt. Másrészt pedig elhatározták, hogy akkor nem csak erre a szigetre mennek, hanem bejárják a környező szigeteket. és mindenhova visznek Bibliát, visznek röpiratokat, adventista röpiratokat, visznek adventista irodalmat. Ehhez viszont már egy komolyabb óceánjáróra volt szükség, amit elkezdtek építeni, és látjátok itt a gyülekezet bizottsága látogatást az építkezésen. Meg is épült a hajó, ami már nem csak vitorláshajó volt, hanem gőzhajó is. Van-e valakinek valami tippe, hogy milyen nevet adtak a hajónak? Bonti az rossz szó mellett volna, nem a Bonti nevet adták. Pitkinre keresztelték el a hajót. Kifejezetten missziós célzattal építették. Mutatok nektek egy másik képet ugyanerről a hajóról. Itt azt írja, hogy a Pitkin nevezetű missziós hajó, és ami érdekes, hogy 1889-ben épült, de miből? Szombatiskolai adományokból. A testvérek között adománygyűjtést szerveztek, hogy egy missziós hajót építsenek, amely a Csendes-óceán szigetvilágára megy, irodalmat, Bibliát vinni, és a testvérek adakoztak, és fel tudták építeni, meg tudták építeni ezt a hajót. Itt látható még egyszer ugyanez a kép, és ez is egy nagyon érdekes jelenet. Itt a hajónak a nem volt felszentelése úgymond, mint vagy vízre, tehát nem úgy, mint tessék. Felavatása igazából nem úgy volt, hogy ugye, mint manapság, vagy máskor szoktuk látni, hogy pezsgőt vágnak az oldalához, és akkor vízre bocsátják, hanem imádkoztak a hajó felett. Itt olvashatjátok is, hogy Oaklandben, Kaliforniában 1890. szeptember 25-én kivonult a gyülekezet, ott állnak a parton lehajtott fejjel, miközben Lóboró testvér, ugye Lóboró testvért ismerhetjük egyéb adventista történetekből, Lóboró testvér imádkozik a hajó legénységért, útjáért és a misszió eredményéért. Én azt hiszem, hogy már ez is elég elgondolkodtató, hogy vannak emberek, akik arra szánják magukat, hogy olyan területre merészkednek, ahol még soha nem járt, nemhogy adventista, de talán még fehér ember sem. Nem tudták, hogy hova mennek, nem tudták, hogy mi vár rájuk, nem tudták, hogy hogyan fogják őket fogadni, nem tudták, hogy hány embert találnak ott, és nem tudták, hogy hány ember, ha találnak is valakit, hányan fogják elfogadni, befogadni a Jézus örömüzenetét és az adventista jelen való igazságokat. Tudták azt, hogy voltak olyanok, akik már elvesztek, tehát akiknek az élete oda veszett ezen a hajúton, és ezen ismeretek hátterében ezek a testvérek útnak indultak, hogy elmenjenek egy ilyen területre, a Csendes-óceánra. Ugye ott a kilométereket láttuk, mindentől nagyon-nagyon távol. Itt láthatjuk a legénységnek a vezetését tulajdonképpen, megint itt a téi testvér, láthatjátok jobb oldalt, a sarokban ül, és nem sorolom fel most a neveket, itt a hajó kapitánysága is ott van. Egyébként érdekes, hogy a téi atyafi nem volt lelkész, vagy gyülekezetvezető, tehát ilyen hivatalos beosztása nem volt, egy egyszerű ácsember volt, illetve hajóács volt. A Szentlélek készítésére úgy gondolt, hogy ezt a munkát végeznie kell. És a többi testvér pedig, aki adakozott, hogy a hajó megépüljön, nem mondták azt, hogy ne ő menjen, hanem menjen egy felszentelt vén, vagy felszentelt lelkész, vagy egy nagy evangélizátor, vagy egy nagy misszionárius. Kicsit más volt a gondolkodásuk, mint a mi gondolkodásunk manapság. Zárásként azt szeretném nektek megmutatni, hogy a sziget hol helyezkedik el, és feltenni egy kérdést. Itt láthatjátok, a jobb alsó sarokban mutatja a nagy térképen, ott ki van nagyítva. Megmutatom egy másik kis ábrán is. Ugye ez itt a középső pötty, oda is van írva a Pitkin neve, az a kis piros pad. Az látható, hogy majdnem szinte a Csendes-óceán közepén. Ugye a Csendes-óceán az a Atlanti és az Indiai óceánt is magába tudná nyelni, olyan hatalmas. Tulajdonképpen a Földnek a több mint a felét kiteszi, hogyha egybe tolnánk az egész Földet. És még egy másik ábra, itt van kinagyítva. Egyébként ott fent a bal felső sarokban láthatjuk a szigetet magát. Adamstown lett John Adams után a főváros neve. Itt is az látható, hogy Ausztráliától, Amerikától, mindentől milyen távol áll. Az én kérdésem az, testvérek, és erre nem kell most választ adni, és nem provokálni szeretnék, csak elgondolkodtatni az ő történetük kapcsán, hogy mi volt nektek az a legnagyobb távolság, amit ti megtettetek, hogy valakinek elvigyetek egy Bibliát? Mi volt az a legnagyobb anyagi áldozat, amit ti akár szeretett rokonaitokért, vagy barátaitokért, bárkiért megtettetek, hogy valahogy Jézusról, vagy könyv által, vagy élő szóban, beszéd által, vagy egy levél által, de valahogy az Isten szeretetéről beszéljetek. És ezt nem csak nektek teszem fel, nyilván ezt magamnak is felteszem ezt a kérdést. Mi volt bennük más? Mi volt az, ami nekik volt, és nekünk nincs? Azt nem mondhatjuk, hogy nekik olyan ismereteik voltak, amik nekünk nincsenek. Mert nekünk, én úgy gondolom, hogy több van, és szélesebb azóta, mióta ők ott jártak. Akkor miben voltak ők mások? Hogy erre nem csak, hogy készek, de képesek is voltak. A munkálkodásuknak lett gyümölcse, és talán én ezzel zárom is itt, ha jól emlékszem, nem, még egy kép van. De hogyha nem lett volna, ezek az emberek úgy mentek el, hogy akkor is mennek, és akkor is végzik azt, amit nem tudtak megtenni, hogy otthon maradjanak, és hogy úgy legyenek nyugodtak, hogy tudják azt, hogy valahol élnek emberek, akik még nem hallottak arról, amiről ők hallottak. Ugye a kérdés még mindig az, hogy mi tudunk-e nyugodtak lenni ilyen háttéren. A kép azt ábrázolja, hogy a szigeten a gyerekeknek mi az egyik kedvenc elfoglaltsága. Mit ábrázol ez a kép? Felmásznak a fára, és mit csinálnak? Néznek, hova néznek vajon? Miért másznak a fára? Mit gondoltok? Így van. Ugye figyeljék azt, hogy mikor közeledik egy hajó. Mert az ő életükben ez egy nagyon különös esemény. Talán a gyerekekben inkább már felnőttek már jobban megszokták, és tudják azt is, hogy mikor jönnek a hajók, és mikor nem. És ma már azért rendszeresebb oda a hajójáratok, illetve igen, tehát rendszeresebben járnak oda a hajók. De ők valahol azt is megtanulták, hogy mennyire függenek attól, hogy egyrészt a külvilágtól, mert most már nem annyira önellátóak, mint annak idején. Másrészt pedig ez a várakozó lelkület, ezért bennük állandóan. És ez a két dolog, amire én szerettem volna kifuttatni ezt a kis történetet, hogy mi, illetve ti, és mi közösen, milyen áldozatokra vagyunk készek. Ezt nyilván mindenkinek magának kell megfelelni, én nem akarok senkit ezzel vizsgáztatni, nehogy még gondolat se forduljon meg ebben senkiben ez a gondolat. Csak magatoknak adjatok erre választ, hogy milyen áldozatra vagyok képes azért, hogy Krisztussal együtt, hogy az Istennel együtt lépjek. És ha megadom a választ magamnak, hogy hát arra, hogy esetleg elmenjek a szomszédba, vagy azért a szomszédhoz nem, mert az nagyon durva, vagy nagyon rendetlen, vagy nagyon nyers ember, vagy hogy elmenjek, beszéljek a unokatestvéreimmel, akármilyen választ adtok is magatoknak, azt is tegyétek fel azt a kérdést, hogy miért? Hogy miért, erre miért vagyok hajlandó, és vagy erre miért nem vagyok hajlandó. És hogy mi az, ami ebben változást tudna előidézni a lelkemben, a lelketekben. Ezek az emberek, Téj atyafi is, és a többiek is egyáltalán nem voltak gazdag emberek, szegény, kifejezetten egyszerű életmódot folytató emberek voltak. Mégis, ahogy Gábor reggel is örülök neki, jó volt, hogy ezt megerősítette, mert legalább így nekem annyit nem kell erről beszélnem. Amikor beszélt arról, hogy Ellen White-nak és másoknak is abban az időben milyen áldozathozatalt jelentett az, hogy ők Jézusról beszélhessenek írásban és szóban. És ugye itt még lehetne beszélni azt, hogy Ellen White kötött, kesztyűket kötött, 50 centért naponta, és azt aprólékosan gyűjtötte össze, hogy abból is kiadványokat adhasson neki, nem magának, a semmi pénzét, amiért naponta dolgozott, hihetetlen tényleg mai észre felfogni, hogy azért dolgozott, és azért kuporgatta össze apránként, nagyon apránként a pénzét, hogy ebből kiadványokat szponzoráljon, segítsen, hogy emberek megismerjék az evangéliumot és a jelen való igazságot. Újból és újból felteszem a kérdést, hogy én miért változott azóta? Mi történt velünk? Mi hiányzik belőlünk? És hogy ezt nem lehet olyan egyszerűen elintézni, hogy hát hiányzik a lelkesedés. Ez nem ilyen egyszerű dolog, nem a lelkesedés hiányzik csak. Valami fontos, én úgy gondolom, hogy fontosabb és komolyabb dolgokat kell helyre rakni az alapoknál kezdve az életünkben. És a másik pedig ez, ami itt az utolsó képen van, ez a szüntelen várakozás. Ez az ég felé való tekintés a lelkünkben, amellett, hogy azt tesszük, amit a testvérek tettek. Hogy ebben is talán van mit tanulnunk tőlük, de az kevés, hogy most itt az ő történeteiket megismerjük. És sajnos én az egész szatyromat otthon hagytam, amiben a könyveim vannak, mert úgy szerettem volna a könyvajálót tartani, hogy meg is mutassam a könyveket, de azért van több olyan kiadványunk, amiből megismerhetjük az életüket, és én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ezeket a könyveket olvassuk, vegyük elő. Vagy ha nincs meg, kérjétek el egymástól, vagy vegyük esetleg meg. Ugye ilyen amiből Gábor idézett, és be is mutattad a könyvet reggel, ugye az életünk és munkánk volt az életünk és munkánk, ami Ellen White-nak egy önéletrajzi írása tulajdonképpen. Egy ilyen könyv a Washingtoni gyülekezet, ami egy gyülekezeten keresztül mutatja meg azt, hogy hogyan történt annak idején az advent műnek az alakulása egész a kezdetektől. Egy ilyen könyv amit mi adtunk ki, mi a címe, annak egy fénykép van az elején, puha kötésű, Mondd el a világnak, köszönöm szépen, Sanyi, Mondd el a világnak, így van. Az is egy nagyon olvasmányos és nagyon hasznos. Egy ilyen könyv a Knight-tól, hogy el ne feledjük, amely egy áhítatos formában dolgozza fel az advent történetet, az advent történelmet, egészen a kezdetektől, és ebben a könyvben külön napokra lebontva szerepelnek a missziók. Például a csendes óceáni misszió, erről, amiről most beszéltem, két oldalon keresztül ír például, hogy el ne feledjük, de beszél az ázsiai misszióról, a feketékért végzett misszióról Amerikában, a dél-amerikai misszióról, és nagyon sok érdekes történetet lehet találni ezekben a leírásokban. Ami én még mindig azt mondom, hogy nem elegendő az, hogy mi olyanok legyünk, mint ők. De azért valahol hatnak ránk, hogyha ezeket olvassuk. Befejezem, mert lejárt az időnk, de azért ezen gondolkodjatok, hogy mi az, ami nekünk kellene szerintetek. Hogy mi is ilyen hétköznapi emberekként, de ilyen lelkületű missziómunkásokká váljunk, mint ezek az emberek, akikről itt beszéltem. Akiket itt most egy nagyon hevenyészett, és nagyon kurta módon, de mégiscsak valahogy megismertük őket. Mi az, ami nekik megvolt, és mi az, ami nekünk nem volt meg? Mert itt már nem a 40-es évek nagy buzgalmáról van szó, illetve lehet, hogy ezt a szót nem kéne használnom, hogy nincs buzgalom. Nem a 40-es évek nagy várakozásában éltek. Láttátok, a 80-as évek végén, 90-es évek elején mentek erre a misszióra. Tehát 50 évvel a csalódás után. 40-50 évvel a csalódás után. Hogy nekik még mindig valami is kitartott, és itt voltak köztük már újabbak is, akik talán még meg se születtek akkor, a 40-es években, vagy épp akkor születtek, és mégis mentek, nem tudván, hogy hova mennek, nem tudván, hogy milyen eredménye lesz a munkájuknak. Gondolkodjunk még ezen egy kicsit majd egyénileg mindannyian, én erre kérlek titeket. Talán, ha egy igét szeretnék mondani itt a végére, akkor azt az igét többet is lehetne, de ugye Jézusnak az egyik legismertebb felhívása a tanítványaihoz, a misszió parancs, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket ugye mind arra, amit én parancsoltam nektek. Én kívánom, testvérek, hogy amellett, hogy látjuk ezen testvéreink buzgalmát, életét, munkáját, odaadását, önfeláldozását, amellett mi kérjük el az Istentől az ő lelkét, hogy bennünket is mozgasson meg valami, a szívünket tegye odaadóvá, és értesse meg velünk, hogy mi az a szükséges dolog. Minden földi nehézségünk és gondunk, bajunk ellenére, vagy épp amellett, hogy nekünk egyetlen feladatunk van amellett, hogy mi egyre inkább hasonlítunk Krisztusra. Az, hogy másokat is ebben segítünk. Jó Isten, adja meg, én kívánom szívemből, hogy ez mindannyiunk tapasztalata legyen, minél hamarabb. Ámen. A 204-es számú éneket keressük meg, és énekeljük az első, második versét. 204-es számú éneket.